95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Zarándok központot hoztak létre a budapesti Ferenciek terén, a templom mögötti udvar 5. lépcsőházának első emeletén, amelynek célja, hogy információs központ szakmai, közösségi és lelkiségi tér legyen a zarándokok és a zarándoklatok szervezői számára. Az intézményt december 11-én nyitották meg, de a rendszeres működés a felújítási munkálatok befejezésével 2025-ben indul. A Zarándok Központ megnyitóján Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, szükség van egy helyre, egy oázisra, ahol találkozhatnak a zarándokok, ahol megoszthatják egymással felhalmozott tudásukat, ahol szakmai lelki segítséget kaphatnak, és ahol egymásra találhatnak a zarándoklatok szervezőivel. A kormány 25 millió forinttal támogatta a központ létrejöttét, mondta az államtitkár, hangsúlyozva, kiemelt vallásturisztikai cél, hogy egyre többek induljanak el a magyar zarándok utakon, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is. Közösségi kuckót rendeznek be a Nyíregyházi Egyházmegye által fenntartott Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény egyik nyírszőlősi lakásotthonában. Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket a Hieroteos Egyesület és az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség közös felajánlásából valósítják meg az intézményben. Adta hírül a Nyíregyházi Egyházmegye. A Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény első számú nyírszőlősi lakásotthonában közösségi teret alakítanak ki. Ez a tér alkalmas lesz arra, hogy az intézmény többi lakásotthonából is érkezzenek ide gyermekek, és egy nagy családként közösen vegyenek részt azokon a terápiás foglalkozásokon, melyek segítik őket az átélt traumák feldolgozásában. A terápiás munkához pedig nagy tér szükséges, mondta Erdei Sándor, a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény vezetője, hozzátéve, hogy most a közösségi kuckóban erre lehetőség nyílik. A két civil szervezet immár 4. éve szervez karácsony előtt adománygyűjtési akciót. Az idei átadásnál jelen volt és köszöntőt mondott a civil szervezeteket és az ehhez hasonló innovatív ötleteket támogató Kulturális és Innovációs Minisztérium képviseletében Kon Zsófia államtitkár is. Óriási sikert ért el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság pontversenyében. Második helyen zárt az intézmény az 1000 fő hallgatóra eső pontszám alapján. A díjat az év egyetemi sportolója díjátadó gálán vette át Csáfor Hajnalka oktatási rektor helyettes Budapesten, a Ludovika arénában. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika arénájában tartott hagyományos díjkiosztó ünnepségen a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség azokat az egyetemista hallgatókat díjazta, akik 2024-ben nemzetközi egyetemi világversenyeken érmes helyezést értek el, valamint az idei párizsi olimpián, paralimpián és felnőtt világbajnokságokon hallgatóként aranyérmet szereztek. Mocsai Lajos professzor, a sportszövetség elnöke beszédében emlékeztetett, a hazai rendezésű európai egyetemi játékokon több mint 3000 sportoló vett részt, ahol a 649 fős magyar delegáció 58 éremmel zárt, ezzel megnyerte a nemzetek versenyét. A párizsi olimpián a megszerzett 19 éremből 16 kötődik részben vagy egészben a magyar felsőoktatási intézményekhez, míg a paralimpián a 39 fős csapatból 10 egyetemi hallgatónak szurkolhattunk. Januártól nem lehetnek többé cégvezetők a termelők pénzét eltüntető felvásárlók, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Új szabály, hogy akik a mezőgazdasági termelőktől megkapott áru ellenértékét nem csak nem fizették meg, hanem cégeik felszámolása vagy végelszámolása közben elvonták annak fedezetét, nem lehetnek mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozásokban tulajdonosok, ügyvezetők. A szíriai stabilitás helyreállításáról tárgyalt az amerikai külügyminiszter a török elnökkel az ankarai repülőtéren. Eközben szíriai humanitárius légihíd létrehozását jelentette be az Európai Bizottság, amelyen sürgősségi, egészségügyi és egyéb alapvető ellátmányokat szállítanak a rászorulóknak. Még lát esélyt egy karácsonyi tűzszünet megteremtésére az orosz-ukrán háborúban a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, Orbán Viktor folytatja békemisszióját. Hozzáfűzte, az ukrán elnökkel nincs tervben egyeztetés, de a magyar kormány erre is nyitott. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csak északnyugat felől kezd majd szakadozni a felhőzet. Többfelé várható csapadék, délen inkább eső, északabbra havazás valószínű. Délen ónos eső is eshet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zene Akadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forradbor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a 4. adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Mádolné Szőnyi Judit hidrogeológus egyetemi tanár az Aszályok és Árhullámok című előadását hallgathatják meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeptemberben a felszín alatti vizekkel foglalkozó hidrogeológusok davoszi konferenciáján, világkonferenciáján jártunk. A nyár utolsó, leghevesebb napján, igazi hőségnapon egy vasárnap érkeztünk Davosba, és következő héten pénteken már -1 fokba, hóesésbe távoztunk. Gyakorlatilag 5 nap leforgása alatt 3 évszakot és 35 fokos hőmérséklet különbséget élhettünk át. És hát a következő héten már itt Budapesten ért minket a Dunai árvíz, ami, ahogy emlékszünk rá, átszáguldott az országon, és gyakorlatilag egy 6 méteres vízoszlop úgy távozott Magyarországról, hogy közben alig-alig tudta enyhíteni a mögötte húzódó aszályos magyarországi tájak szomját. Igazából a katasztrófa védelem sikerrel vizsgázott, de mindenkibe felmerült a kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel. Mit tegyünk azzal, hogy az időjárás állandóan megtréfál minket, hol az aszállyal sújt, hol pedig árvizeket küld a nyakunkba. És hát azt gondolom a legfontosabb dolog, hogy ahhoz, hogy megoldást találjunk erre az előttünk álló súlyos kihívásra, elsőként a gondolatainkat kell valahogyan áthangolni, és nem elég az égre és a földre tekinteni, de le kell néznünk a föld alá is. Már 30 éve a felszín alatti vizeket kutatom, és arra szeretnék választ kapni, hogy vajon mi határozza meg a felszínre lehulló vízcsepp útját egészen addig a pontig, amíg ismét visszakerül a felszínre. Néhány évvel ezelőtt egy nemzetközi kutatócsoport részeként találkoztam azzal a lehetőséggel, hogy a felszín alatti víztározók vizét nem csak vízkitermelésre lehet felhasználni, de vízbefogadásra is használhatjuk ezeket. Azóta izgat engem ez a kérdés, hogy vajon hogyan használhatjuk ki ezt az előttünk álló lehetőséget az aszály és a szélsőséges vízbőség kiegyenlítésére. Hogyha ránézünk erre a világtérképre, akkor a NASA és német kutatók kutatási eredményeit láthatjuk, amelyek azt mutatják, hogy az utóbbi 20 évben hogyan alakultak ezek a szélsőséges események világszerte. Az aszályos helyeket a piros gömbök, míg a nagy vizes helyzeteket a kék gömbök szemléltetik. Ahogy sötétednek ezek a gömbök, úgy haladunk előre az időbe 2002-től egészen 22-ig. Megfigyelhetjük, hogy ezeknek a gömböknek a mérete nő az idővel, ami azt jelzi, hogy a szélsőséges események, hidroklimatikus események egyre intenzívebbé válnak, és hogyha az alsó ábrára is tekintünk, akkor láthatjuk, hogy ez szoros összefüggés mutat a hőmérséklet globális emelkedésével, ami nyilvánvalóan intenzívebbé teszi az egész hidrológiai ciklust. Hogyha a Kárpát-medencére tekintünk, akkor rendelkezésünkre állnak a Hungaromet több mint 100 éves idősorai, amelyek szintén azt bizonyítják, hogy ugyan a csapadék összmennyisége a régiónkban jelentősen nem változott meg, de az éves középhőmérséklet bizony határozottan növekedést mutat. Itt a budapesti klímacsíkot láthatjuk, amelynek a pirossá válása jelzi az utóbbi évek általunk is megtapasztalt meleg időszakait. Ez a helyzet ahhoz is vezet, hogy egyre nő a nagy csapadékú napoknak a száma, amikor 20 mm-nél is több eső zúdul a nyakunkba egyszerre, és hát bizony a csapadék egyre szélsőségesebbé válása itt is megfigyelhető, de ami miatt szomorúak is lehetünk, hogy bizony határozottan csökken a havas napok száma a régiónkban, még a magas hegységekben is. Hogyha az alsó diagramot megnézzük, akkor láthatjuk, hogy míg a 60-as években bizony a magas hegységeinkben nagyon gyakoriak voltak a havas időszakok, hát mostanában maximum az átlag hó vastagság 4 cm, tehát ha valaki síelni szeretne, akkor bizony külföldre kell mennie. Mindezeknek az a következménye, hogy itt kis hazánkban is megtapasztalhatjuk a súlyos aszályokat, ahogy 2022-ben és idén is, ami rendkívüli terhet ró a nyári meleggel párosulva mind az egészségünkre, a fizikai állapotunkra, az egész élővilágra, az ökoszisztémákra, és hát 100 milliárdos károkat okoz a mezőgazdaságban. De emellett nem kell magyaráznom, hogy a heves esőzések mit jelentenek itt nálunk Magyarországon is. Még tájfont is megfigyeltek az utóbbi időszakban, vagy tornádót, bocsánat. És hát bizony ezeknek az eseményeknek a következtében infrastrukturális károkat szenvedünk, és emberéleteket is követelhetnek ezek az események. Például ez történt a davoszi események következményeképpen a Kárpát-medencébe is eljutó Dunai árvíz kapcsán. De meg kell itt is említenem a Valenciába tapasztalható szomorú árvízi eseményt, aminek bizony 200-nál is több áldozata van, és még rengeteg embert most is keresnek. Természetesen a szakmai csoportok keresik a válaszokat erre a helyzetre, és mindenkinek megvan a maga ideális megoldása. Jelenleg már az Országos Vízügyi Főigazgatóság is kidolgozta a maga tervét az ország egyik legsúlyosabban érintett régiójára, a Duna-Tisza köze vízpotlására vonatkozóan, amely terv már több évtizede húzódik, de a lényege, hogy a Duna és a Tisza folyókból emelnek föl vizet a hátsági vízpótlás céljaira. Azt kell mondjam, hogy a helyi gazdák gyakorlatilag már áhítják, hogy megtörténjen ez a vízpótlás, annyira szenvednek a vízhiánytól. A szétosztása a víznek csatornákon keresztül fog történni, és hát amit már most látunk, hogy mindez körülbelül 1,7 milliárd forintba fog kerülni az országnak, és körülbelül 2 év, mire egyáltalán a tervet meg tudják valósítani. De ne felejtsük el, hogy ezt a rendszert utána folyamatosan kell üzemeltetni, tehát a folyókból folyamatosan vizet kell felemelni, ehhez energia kell, még akkor is, hogyha ezt megújuló energiából oldjuk meg. E téma kapcsán is felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon mi lehet a környezetileg és gazdaságilag is fenntartható tájléptékű megoldás erre a helyzetre, amiben most vagyunk. Sokan és sokszor paradigma váltást emlegetnek, és azt gondolom, hogy már bizonyos értelemben sokat is tettünk ennek érdekében, hiszen gyakorlatilag mindenki tisztában van azzal, hogy milyen fontos a természetes felszíni vízmegtartás annak érdekében, hogy a száraz időszakokra víztartalékokat képezzünk, mint egy vízbankokat, amelyeket aztán az ínséges időszakokban kihasználhatunk. Itt az ábrán ezeket a természetes vízmegtartó tájba illeszthető megoldásokat foglaltuk össze, amelyek a folyóvizek mentén alkalmazhatók, a meanderezés visszaállításával, akár a holtágak bekapcsolásával, a foggazdálkodással, de ide tartozik az esővíz felszíni összegyűjtése, illetve a szürke víz összegyűjtése, a vízzel való takarékosság és újrahasznosítás. Számos sikeres pilot projekt is alakult ebben az irányban, úgyhogy itt már sikereket könyvelhetünk el. Ugyanezt mondhatom el a városokkal kapcsolatban. A több városunkban már megvalósult a vízérzékenységre törekvés a tájépítészeknek köszönhetően. Első kerteket alakítanak ki, zöld tetőfelületeket hoznak létre, beszivárgás segítő járdákat. Tehát mindezeknek köszönhetően lényegében a városi környezet is sokkal élhetőbbé válhat. Azonban a szakmai nézetek ütközését is megtapasztalhatjuk különböző fórumokon, sőt a leginkább a közösségi médiában, itt aztán az emberek komolyan ütköztetik a véleményüket azért is, hiszen a létünk, a jövőnk, az életünk a tét, tehát egy mindenkit érintő kérdésről van szó. Ami nagyon kedvező, hogy az agrárszakemberek, vízépítőmérnökök, a geográfusok, tájépítészek és ökológusok különféle képzéseket és fórumokat tartanak, hogy az emberek ezekkel a technológiákkal minél inkább tisztában legyenek. Azonban az eddigi megoldásokról azt mondhatjuk el, hogy nagyjából a felszínre összpontosítottak. Tehát a természetes felszíni mélyedéseket, a rendelkezésre álló depressziókat, illetve csatornákat próbálják kihasználni annak érdekében, hogy a vizet a tájban megtartsák. Valójában a föld alatti tározótér kihasználási lehetősége, mint gondolat, sem nagyon merült fel. Maximum a talajvíz megtartó képességét hangsúlyozzák, főleg az agrárszakemberek, de azt gondolom, hogy ezzel valamennyien, ennek a jelentőségével valamennyien tisztában vagyunk. Igazából a gondolatvilágunk, tehát a talajnál véget ér, mintha az alatt nem is lenne semmi, holott a talaj alatti tározó tér egy hatalmas potenciális lehetőséget kínál számunkra, és kijelenthetem, hogy ezek a leghatalmasabb tározó terek, amelyekben a vizet megőrizhetjük a száraz időszakokra. Ha a Duna-Tisza közét vesszük, amelyről már szót ejtettünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ha a vízszint feletti, a ábrán látható tömszelvény vízszintje fölötti tározó teret vesszük, akkor Duna-Tisza köze mértékben nézve ez körülbelül 10 köbkilométer vízbetározására ad lehetőséget, tehát fel tudjuk tölteni a vízszint fölött rendelkezésre álló zónát, és ezt a vizet utólag kinyerhetjük. Ez a technológia, amellyel ezt megtehetjük, már a világban készen áll, és hozzá tudunk férni a nevet, célzott és tudatos felszín alatti vízpotlás, vagy Managed Aquifer Recharge már technológia. Mindezen ismeretek birtokába feltetjük a kérdést, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy bevonjuk a felszín alatti tározó tereket ebbe a tájléptékű gondolkodásba, és ha ezt meg tudjuk tenni, akkor hogyan juthatunk el a táj egészét, beleértve a mezőgazdasági, az ökológiai igényeket, és a természetesen a vízgazdálkodás igényeit egyaránt kielégítő, és mindemellett fenntartható megoldásokig. Azt gondolom, hogy itt a legnagyobb problémát az jelenti, hogy általában társadalmi szinten nagyon keveset tudunk a felszín alatti folyamatokról, és hogyha visszaemlékszünk, hogy mit is hallottunk eddig ezekről a vizekről, akkor ezek az ismeretek is rég meghaladott fogalmakon, a vízzáróval elválasztott talaj és rétegvíz rendkívül leegyszerűsített világképén alapulnak. Ahhoz, hogy igazából a felszín alatti tározó tereket komolyan vehessük, ehhez és paradigmaváltást hajthassunk végre az előttünk álló kihívások érdekében, akkor valójában be kell kapcsolnunk a vízciklus felszín alatti részét, azaz a föld alatti folyamatokat a probléma megoldásába. Azaz azt mondhatom, hogy láthatóvá kell tennünk a láthatatlant. Ez azért is fontos, mert valamennyien felelősek vagyunk a vizeinkért, de a közös gondolkodáshoz szükségünk van a politikai döntéshozatalra, a szakemberek közös döntéseire. Tehát próbálkozzunk meg a láthatatlan láthatóvá tételével. Ugye a víz, ami lehullik csapadék formájában, az eléri a talajt, eddig mindenki számára tiszta a kép, de itt nem áll meg, nagyba is lenne, ha ez történne, elindul felszín alatti szivárgása útján. Ezt a folyamatot beszivárgásnak nevezzük, és egy olyan zónán keresztül történik, amelyben a talaj alatt is az ott jelenlévő kőzetek pórusait bizony részben víz, részben pedig levegő tölti ki. Tehát nem minden talaj ezen a zónán belül, csak a legfelső szerves anyagban gazdag rész. Ha a víz át tudja magát küzdeni ezen a zónán, ami bizony hegységeinkben akár 10 vagy 100 méter vastagságú is lehet, akkor eljut a felszín alatti víz szintjéig, és gyakorlatilag felszín alatti vízé válik, aminek a következménye az lesz, hogy megemeli a vízszintet. Nagyon egyszerűen mindenki el tudja képzelni, egy cserépvirágot, ha megöntözünk, akkor vizet juttatunk a talajba. De hogyha a cserépvirágunkat túlöntözzük, akkor a víz meg is jelenhet a felszínen, azaz erre a helyzetre adaptálva gyakorlatilag belvizet is elő tudunk idézni a túlzott megemeléssel. Csak hogy a felszín alatti térrész egy virágcseréphez hasonlítva egy óriási, hatalmas térrész, ami gyakorlatilag akár több kilométer mélységig is húzódik a felszín alatt. És ha ennek a térésznek csak a legfelső zónáját vesszük figyelembe, ami ugye a vízszint fölött található, és összegyűjtjük a rendelkezésre álló fölös vizeinket, előkezeljük azokat azért, hogy megfelelő minőségűvé váljanak, akkor egy beszivárogtató medence segítségével betölthetjük azt ebbe a bizonyos telítetlen zónába, miközben megemeljük a felszín alatti vízszintjét. Természetesen ehhez víztározó kőzetekre, például homokra, kavicsra, vagy egyéb vízbefogadó kőzetekre van szükségünk. De ez a víz aztán egy kút segítségével az aszályos időszakban visszanyerhető és felhasználható. De ennél is izgalmasabb, hogy mi történik a felszín alatti vízszint alatt. Természetesen, hogyha a célunk a felszín alatti víz megtartás, akkor itt is a víztartó rétegeket kell megkeresnünk, ami ugye lehet homokkő, vagy mészkő, vagy éppen dolomit, és ezekbe a rétegekbe aztán a megfelelően előkezelt vizet kutakon keresztül bejuttathatjuk, hogy megvédjük a párolgási veszteségtől, és amikor szükségünk van, visszanyerés után utókezeléssel különféle célokra felhasználhatjuk az elraktározott vizet. Mindenki hallott arról, hogy az ország gáz tartalékait felszín alatti kiürült gáztározókba tartjuk. Lényegében ez is a felszín alatti térrésznek egy másféle hasznosítása. Ott természetszerűen egy lokalizált, zárt tározót keresünk. Ugyanezt nyilván a vizeknél nem találhatjuk meg, tehát ott nincsen teljes lokalizáció, ezért más elveken kell ezt a megoldást megtalálnunk, de valahol erre is gondolhatunk. Amikor a felszín alatti térrészt vizsgáljuk, akkor ahogy utaltam rá, korábban vízárokkal elzárt, egyszerűsített rétegekben gondolkodtunk. Persze a geológia nem ismeri ezt az egyszerű modellt, sokkal összetettebbek a rendszerek, és igazából vízzáró rétegek sem léteznek, hiszen minden kis vízvezető képességű réteg átjárható, csak idő és hajtóerő kérdése. Ez azért is nagyon fontos, hiszen ahogy a folyók esetében az energiakülönbség mozgatja felszín alatt is a vizeket, a magasabb energiájú hely felül az alacsonyabbak felé. Tehát valahogy, ahogy itt az ábrán is látjuk, így zajlik a felszín alatti vizeknek a mozgása, csak persze sokkal lassabban, mint ahogyan a mozgó kis nyilacskák ezt szemléltetik, és a felszíni utánpótlódási és akár távoli megcsapolódási területeket köthetnek össze ezek a vízáramlások. Tehát összetett rendszerekben zajlik a felszín alatt a lefolyás. Ezeknek a rendszerekben a víz utazási útja évekig, évtizedekig, akár évmilliókig is tarthat, tehát ezért nagyon komplex ez a kép, amivel itt a felszín alatt találkozunk. Miért is fontos azon túl, amiért már emlegettük a felszín alatti térnek a bekapcsolását? Hát azért, mert a az ivóvíz, édesvíz készleteink, amelyet persze ivóvíz ellátási célból, mezőgazdaságra, ipari célból is használunk, ezeknek a 98%-a a felszín alatt található. Ha ránézünk erre a térképre, akkor könnyű kiolvasni a dolog jelentőségét, minden kontinensen hozzáférhetők ezek a vizek a kékkel jelölt zónákban. De nem csak mint értékes nyersanyag tekinthetünk a felszín alatti vizekre, hanem alkalmasak, ahogy már eddig is beszéltünk róla, a hidroklimatikus szélsőségek kiegyenlítésére. Ugye láttuk, hogy a folyók, a felszíni ökoszisztémák nagyon érzékenyek, és időben is gyorsan reagálnak ezekre az eseményekre. Viszont ez a hatalmas tároló rendszer, ami a föld alatt megtalálható mindenhol, minden kontinensen, ez képes ezeket a szélsőséges hatásokat kiegyenlíteni. Azaz, ez a puffer hatás, ami miatt a felszín alatti térész olyan izgalmas lehet ezen kérdések megoldása szempontjából, és lényegében erre jött létre lokális megoldásként ez a bizonyos MAR technológia, amit már említettem korábban. Nagyon fontos az is, hogy ez tudatos betáplálást jelent, és utána kinyerést valamilyen konkrét felhasználási cél szempontjából, vagy ökológiai célok szempontjából. Mire alkalmas ez a technológia? Persze alkalmas arra, hogyha van árvízi víztöbletünk, belvízi víztöbletünk, hogyha a nyakunkba zúdul egy hatalmas csapadékmennyiség, illetve akár tisztított szennyvizek újrahasznosítása céljából is felhasználhatjuk ezt a térrészt. Miért jó, hogyha ezt csináljuk? Nyilván azért, mert a csökkenő felszín alatti vízszinteket ezáltal meg tudjuk emelni. Ez egy egyik első és talán a legfontosabb értéke, hiszen láthattuk azt, hogy Magyarországon is milyen hatalmas mértékben csökken a felszín alatti vizek szintje, évente 2 centi, de bizonyos területeken akár 10 centiméteres csökkenés is van. Nyilván felhasználhatjuk ezeket a betározott vizeket az asszálykori vízhiány enyhítésére, és ez már kapcsolódik a mezőgazdaság folyamatos vízigényéhez, illetve, hát amiről még kevesebb szót ejtettünk, az ökoszisztémák helyreállítására, amelyek szintén áldozataivá válhatnak ezeknek a szélsőséges eseményeknek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunkban Mádölné Szőnyi Judit hidrogeológus egyetemi tanár az Aszályok és Árhullámok című előadását hallották. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Kétezer éve tapasztaljuk, sőt, a választott nép már még korábban, hogy Isten az, aki elkészíti számunkra az ünnepet és annak a tartalmát, és hogy az Isten az, aki ad bizonyos pontokat az életben, ahol rendszeresen lehet vele találkozni.
Milyen módon táplálja az életünket az ünnep, illetve az Istennel és az emberekkel való közösség? Erről fogunk ma beszélgetni Háfenscher Károllyal, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének professzor emeritusával. Tartsanak velünk! a magyar nyelv értelmező szótára és annak az egyik meghatározása az ünnepről úgy fogalmaz, hogy jelentős történelmi eseményről vagy kimagasló személyről való ünnepélyes megemlékezésnek, valamely eszme tiszteletének szentelt alkalom. Ezt keresztény fogalomkörben hogyan módosítanánk vagy pontosítanánk?
Azt gondolom, hogy egy kicsit érdemes átfogalmazni, máshonnan közelíteni. Az egyik közelítés mindenképpen az, hogy az ünnep számunkra abból fakad, hogy Isten egy ritmust, egy rendet alkotott ebben a világban. És a megemlékezés a bibliai értelemben az nem egyszerűen valami nosztalgiázás, hanem mindig az egykor történt dolgoknak a jelen valóvá tétele. Az Isten nagy tetteit visszaidézzük, de nem csak visszaidézzük, hanem ezáltal a mi életünk számára jelen valóvá lesz. Ebben az időforgatagban, amiben élünk, megvan a helye a munkának és az ünneplésnek, mert hiszen az ember egy ünneplő ember, ez is a teremtettségünkhöz hozzá tartozik. Egy számomra nagyon izgalmas tudós a 20. században, Harvey Cox beszélt arról, hogy az ember az homo festivus, ünneplő ember. Tehát ez nem valamiféle habatortán, hogy ünneplünk, hanem hozzátartozik az emberségünkhez. És ha soha nem ünneplünk, mindig csak dolgozunk, akkor tönkre megy bele az életünk. Kell, hogy legyen időnk önmagunkra, kell, hogy legyen több időnk egymásra, hogy odafigyeljünk a mellettünk levőre, és legyen időnk, több időnk az Úristenre. És ebből a háromból összeállhat igazán az ünnepünk, akár heti rendszerességgel a vasárnap, akár pedig olyan időszakonként, ahol valami kiemelkedő nap van az életünkben, mert mindegyikre nagyon-nagyon nagy szüksége van az embernek, és azt hiszem, hogyha bármelyik is csorbát szenved, akkor borul az emberségünk.
Tehát az ünnep mindig valamiféle közösségbe is von minket?
Igen, hát az ünneplés, ahogy mondtam, idő magunkra, egymásra, Istenre, és ebből a háromból kettő már rögtön közösségről szól. Közösség az embertársal, és közösség az Istennel. Nem magányos emberként teremtett meg az Úristen, hogy egy szigetre elvonulhatunk egyedül, hanem összefüggésben van az életünk minden eseménye a társunkkal, és még inkább összefüggésben van az Úristennel. Szükség van arra is, hogy a szervezetünk regenerálódjon, de még inkább szükség van arra, hogy a lelkünk feltöltekezzék. Ugye a töltekezés lenne az a másik ilyen kép, amit az ünneppel kapcsolatban érdemes elővennünk, ahogy egy autó nem tud menni bizonyos kilométeren túl, ha nincs feltöltve üzemanyaggal. A lelki életünk még inkább így van, fel kell tölteni ahhoz, hogy jól funkcionáljon az életünk, hogy üzembiztosak legyünk a szónak világi és lelki értelme egyaránt.
Mennyire szükséges, hogy az embernek, aki ugye Isten teremtménye és a teremtéssel együtt megkapta ezt a vágyát erre a ritmusra, amit említett, hogy vallási értelemben is ünnepeljen, hogy szakrális jellege is legyen az ünnepnapjainak. Mennyire van szüksége erre egy mai embernek, aki azt mondja, hogy őt nem érdekli a vallás, vagy neki nem feltöltő egy Isten tiszteletre elmenni? Annak mit mondanánk?
Hadd kezdjem ott, hogy az életben vannak fontos dolgok, és azt elkezdjük sorolni, akkor kiderül, hogy a 10 legfontosabb dolgok között ott van az ünneplés. A 10 parancsolatban ott van az elején, szenteld meg az ünnepnapot. És hogyha ez szorosan összeköt minket a teremtőnkkel, akkor ennek szakrális jellege van. Természetes az, hogy az ember megválogatja azt, hogy melyik töltőállomásra menjen el, mert oda érdemes menni, ahol tiszta minőségű üzemanyag van. Az ember lelki táplálékával is ugyanezt keresi. Igen ám, de ez csak az egyik oldala a dolognak, hogy az ünneplésünkre mi keressük a kulisszákat, meg a tartalmakat. A Szentírás éppen arról beszél, hogy Isten készít nekünk ünnepet. Már itt a földi valóságban is, hiszen azért nézzük meg, hogy a számunkra igazán fontos ünnepek azok valahol a léttel, az élettel és ilyen módon az élet alkotójával kötnek minket össze. És hát arról beszél a Szentírás, hogy az életünk kiteljesedése, a reménység szerint kegyelemből megkapható örök élet, az is egy ünnepléshez hasonlít. Ha megnézzük Jézus példázatait, amikor az Isten országáról, az Isten hatalmáról beszél, akkor mindig valahol nagy lakomáról van szó, királyi menyegzőről van szó, bárány menyegzőjéről van szó, és még lehetne sorolni ezeket a gyönyörű képeket, mert a legjobban ez mondja el, hogy a nagy ünnep az a nagy találkozást jelenti. És persze az élet minden kis apró szegletében találkozhatunk az Úristennel, és az ő fantáziája kimeríthetetlen, hogyha arra gondolunk, hogy mennyi mindent használ fel arra, hogy találkozzon velünk. Isten az, aki elkészíti számunkra ezt az ünnepet és annak a tartalmát. Nagyon jó kimenni a természetbe egy ünnepnapon, friss levegőn, napsütésbe, jó dolog beülni egy olyan művészeti épületbe, akár ez képzőművészetről, akár zenéről legyen szó, ahol ünnepi pillanatokat élünk át, de hát azért a tapasztalat mégis az, hogy az Isten tisztelet az a hely, ahol az Isten nekünk randevút ad, hogy együtt legyünk vele, ő mindent megtesz, ezért szól hozzánk, kezébe vesz, formál minket, etet, felszabadít, békességet ad, és így tovább. Ha azt keresem, hogy Isten milyen ajándékokat rejtett el nekem, ha mi így megyünk el mondjuk templomba, akkor érdemes azt nézni, hogy hol találjuk meg ezeket a kis ajándékokat. De a lényege mégis az, hogy találkozhatunk Istennel. És aztán, ha Istennel találkoztunk, akkor máshogy találkozunk az emberekkel is. Azért mégis csak két ember közt a legrövidebb út az Istennel keresztül vezet.
Mennyire tudja értelmezni az olyan ember, aki nem tanulta ezt, vagy nincsenek ilyen hagyományok a családjában, hogy mi zajlik egy Isten tiszteleten, vagy mi zajlik egy keresztény ünnepen, ahol ugye, ahogy mondta Isten, igen, mint egy nagy vendégségben tálalja elénk az áldásait, és amit ő elkészített, hogy segítsük egymást, hogyha mondjuk elhívnánk egy ismerősünket, barátunkat, hogy mi lesz ott, hogy vonzónak találja azt, hogy vegyen belőle ebből, abból.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és a kereszténység születése pillanatától kezdve napi rende volt, és napi rende van, és valószínűleg így is marad, hogy egy istentisztelet mennyire egy belső családi találkozó, és mennyire egy kifelé nyitott, mondjuk így missziói alkalom. Minden közösségben természetes, hogy kialakul egyfajta nyelv, egyfajta viselkedési stílus, egyfajta eljárási forma, ahogy viszonyulunk egymáshoz, ahogy megrendezzük a dolgainkat, és ahogy félszavakból értjük egymást. Hát ez lenne a család belső ünnepe. És mégse tehetjük meg azt, hogy ez egy ilyen zárt körű rendezvény lenne. Mert felelősek vagyunk azokért, akik véletlenbe toppannak, vagy nagyon tudatosan, de keresőként, és minden előképzettség nélkül jönnek. Nem tudjuk minden egyes alkalommal elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy megváltás, mit jelent az, hogy kegyelem, mit jelent az, hogy Isten országa, de hogy úgy fogalmazzunk, úgy beszéljünk, de legfőképpen úgy éljünk és viszonyuljunk egymáshoz, hogy az vonzó legyen, ez nagyon-nagyon fontos. És akkor itt jön a keresztény igehirdetésnek és a tanúságtételnek egy egészen különleges és minősített feladata, hogy úgy tudjuk továbbadni azt, amit Isten ránk bízott, ez az igehirdető feladata, mert ő hirdeti azt, amit az Isten mond neki, és persze a másik oldalon a mindenkire vonatkozó tanúságtétel, hogy elmondjuk azt, hogy én mit értem át az Istennel, hogy az én életem számára mi a fontos, és ebből a kettőből összeadódhat olyas valami, ami felhívja legalábbis a figyelmet. Mi hitet úgyse fogunk tudni adni, de azokat az akadályokat, amik emberek életében jelen vannak, hogy megnyíljanak előtte. Ezeket talán egy kicsit tudjuk csökkenteni. De én azt gondolom, hogy ha valaki bejön a templomba, és ott a szónak fizikai és lelki értelme friss levegője van. Ha valaki bejön, és ott nem egy közönség van, aki megnézi a produkciót, hanem egy közösség van, akik egymásra is figyelnek, meg tudnak együtt előre is figyelni, meg felfele is. Ha ott egy olyan csapat van együtt, akiknél lehet, hogy sok a különbözőség, netán még feszültség is van, de mégis tudják szeretni egymást, ez már érdekes és vonzó lehet. Abból, hogy mi az ünnep számunkra, és mi teszi az ünnepet ünnepé, az Isten jelenléte, meg az, amit ő cselekszik ott. Ha ezt meg tudjuk egy kicsit is éreztetni, akár egy kóstoló szinten, akkor már szerintem nyitottabbak lesznek emberek arra, hogy ott mi történik.
Hogyan tudjuk keresztény emberként a családjainkba hazavinni ezt az ünnepet? Ha kifejezetten egyházi ünnepekre gondolunk, amit a világ is ünnepel, így a karácsony, húsvét, pünkösdöt kevésbé ismerik, de hát úgy ünnepeljük, hogy otthon maradunk, vagy nem kell dolgozni, sokan. Mégis akkor a keresztény közösségeken túl, a családokban hogyan valósulhat meg az, hogy ott legyen Isten, és egy felfelé néző ünneppé váljon, ami a templomban magától értetődő, de otthon nem biztos.
Azt gondolom, hogy most itt a 21. században ez az egyik pont, ahol nagyon nagy deficitje van a kereszténységnek. Pedig hát a kezdetek kezdetétől fogva egy zsidó családban az volt a természetes, hogy otthon úgy kezdték az étkezést, hogy beszéltek az Isten nagy dolgairól, hogy egy páska ünnep előtt szinte egy liturgiát játszott le a család, ahol a családfő ott ült, és megkérdezték a gyerekek, hogy mi is történt, és a családfő elmondta az egyiptomi kivonulás történetét, és akkor helyre került minden, hogy miért esznek, mi az egésznek a tartalma, és aztán jöhetett a felszabadult együttlét. És ez valahol ma hiányzik. Persze a családi életek rendezetlensége is belejátszik ebbe, a felgyorsult világ, és ha tovább folytatjuk, akkor azt látjuk az egyház történetben is, hogy ahol az édesanyák vagy a nagymamák szent hivatásnak tartották azt, hogy este összekulcsolják a gyerekek kezét, és megtanítsák őket imádkozni, magát a mozdulatot, a lelki attitűdöt, hogy egy napot azzal zárunk le, hogy megköszönjük az Istennek, hogy mit kaptunk. Egy napot azzal indítunk, hogy hát adj erőt nekem, és adj józanságot, vagy bölcsességet, hogy ezt a napot elkezdjem. Az természetes volt, hogy ha hazamentek egy vasárnapi istentiszteletről, akkor utána még beszédtéma maradt az igehirdetés, vagy a liturgiának egy-egy olyan mondata, ami azon az ünnepen megfogta a családot. Hogy együtt tudtak Bibliát olvasni, és egy közös imádság volt, ez egy olyan kohéziós erő, amit ma vissza kellene hoznunk a családokba, és lehet, hogy sokkal többet jelentene ez minden terápiánál, mert ez az igazi kötőanyag, ami összetarthat egy ilyen sejtközösséget. Ez megváltoztatná az ünnepekhez való viszonyunkat. Ugye az a nagy gond, hogy egy csomó ember unatkozik az ünnepeken, mert hiányzik az ünnep igazi tartalma.
Háfenser Károllyal, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének professzor emeritusával beszélgetek ünnepről és ünneplésről. Milyen családi történetet tudna esetleg, vagy történeteket megosztani az ünnepeikkel kapcsolatban, ha már a családi ünnep megélésről beszéltünk, amik megmaradtak, és amiket szívesen felelevenít?
Egy ünneplő családba nőttem be, ahol hát papgyerekként hol rohangál az ember a templomban és a templom körül. Én úgy nőttem fel, hogy egy vasárnap a Deák téren 3 istentiszteleten részt vettem, azért, mert rosszalkodtam, vagy azért, mert érdekelt, vagy azért, mert szokás volt. Ez mindenképpen meghatározott dolgokat. Az azért volt igazán fontos, mert a szakrális, a templomi ünneplés és a család ünneplés összeért. És ez az egyik szenteste volt, ahol a templomban izgalommal voltunk együtt, és egészen máshogy ültünk egymás mellett a padba, és hallgattuk édesapámat, vagy a másik lelkészt áldott emlékű Keken Andrást, és abban már ott volt a családi izgalom is, amikor már lerendeztük a gyülekezeti dolgokat, a persejpénz számolástól a gyertyák eloltásáig. Akkor hazaértünk, és a karácsonyfánál nem az volt, hogy rárontottunk ott ajándékokra, vagy szaloncukorlopkodásra, vagy egyebekre, hanem elolvastunk ráadásul egy olyan történetet, minden évben. Ami nem kimondottan karácsonyi, ez a Filippi 2-ből volt a nagy Krisztus himnusz, ugyanez az érzület legyen bennetek, ami Krisztusban megvolt, aki hát nem tekintette arra a nagyságra, ami volt, hanem emberré lett, és embernek bizonyult, és megy tovább ez a gyönyörű himnusz, és valahol egyszerűen vérünké váltotta, hogy mi a történetnek a lényege, hogy nem a karácsonyfa, meg nem a jászol, meg az angyalkák, a kulissza a fontos, hanem az, hogy Isten emberré lett. Itt valami mindig megszületett, mindig valami szikra kipattant, és ez nem a csillagszóró szikrája volt, hanem a lényegnek a belső tüzéből fakadt. A másik meg nagy csütörtök este volt, ami egész különleges ünnep. Nagy csütörtök az egy ilyen csöndesebb közösség volt. És nem fönt a magas Deák téri szószékről, hanem az oltár elől ilyen szinte beszélgetős módon prédikált édesapám, és egyszerre csak azt éreztük, amikor oda térdeltünk az oltárhoz, hogy tényleg összeért a szent ünnep és a család, és a templomba éltük át ezt a nagyszerű alkalmat. Talán harmadiknak még érdemes lenne hozzávenni, hogy nálunk bármilyen család ünnep volt, születésnap, keresztelő, esküvő, temetés, mindig ugyanazt az egyéneket énekeltük, hogy mit Isten tesz, mind jó nekem. Ez valahogy olyan jól meghatározta, hogy az ünnep arra való, hogy megköszönjük azt, hogy mindez, amit az Isten tett, még a gyász esetnél is, azt a javunkra fordíthatja.
Vajon miből fakad az a szokás, hogy nagy ünnepeken egyre többen kihasználják a szabadnapokat és elutaznak jó messzire, ahol még nyomokban sem emlékeztet semmi a gyermekkoraik ünneplésére. Tehát más az éghajlat, más a díszlet, még akár nem is viszik magukkal azokat az embereket se, akikkel együtt lehetne lenni.
Beszéltünk róla az ember homo festivus ünneplő ember, és ha az emberségeiben valami baj van, akkor ez kihat az ünneplésére is. És én azt látom, hogy egy sor ember menekül ma attól, hogy a dolgok mélyére nézem, mert akkor szembe kellene nézni önmagával, szembe kellene nézni az Isten kérdéssel, szembe kellene nézni az emberekhez való viszonyával, és a legjobb az, hogy csinálunk valamiféle kellemes, élvezetes módszert, és ezt használjuk az igazi helyett. A régi emberek kultúrájában az ünneplésnek néha nagyon fájdalmas, néha nagyon örömteli jelenléte volt, de mindig valahol nagyon emberi volt. Ma azt látom, hogy látszat dolgokba menekülünk, és akkor mi marad meg? A wellness, pedig ennél sokkal tartalmasabb az ember, és sokkal nagyobb az igénye az igazi ünnepre, de ha nem tudja megteremteni magának, vagy nem tudja, hogy hol keresse meg, akkor kezd el menekülni ilyen pótselekvésekbe. Valahol az emberség mélyére kellene nézni, és akkor kezdjük észrevenni azt, hogy ha az ember egészségesen viszonyul a környező világhoz, ha az ember egészségesen viszonyul máshoz, meg egészségesen viszonyul önmagához, akkor elkezd vágyni arra, ami természetes vágya, hogy ünnepeljen, és az ünnepben is egy pár ilyen felszínes, hamar kipukkaló élmény után keresi az igazi tartalmat. Az élmény az kevés, az élet az igazi. Jézus, ha belegondolok az evangéliumok történetében, soha nem volt hajlandó belemenni az ilyen élményjátékokba, ami kirakat, ami látszat, és mindig a mélyre kérdezett rá.
Mit mondhatunk Jézus ünnepléséről? Mit tanít nekünk? Mennyire gondolhatunk rá, mint aki ott van az ünnepeken velünk?
Jézus mindenben részt vesz, ami mélyen emberi. Hát azért János evangéliuma szerint az első nyilvános megjelenés az egy lagzi. Egy lakodalmon Jézusnak arra is van gondja, hogy hát elfogyott a bor, és ez milyen blamás, hogyha nem kapnak bort, és Jézus a vizet borrá változtatja, de rögtön hozzáteszi János azért kis ravasz módon a végén, hogy ezt tette első jelként. Tehát a aktuális ünneplésen túl ott volt a dolognak a tartalmi része, hogy ez egy jel arra, hogy ahol Isten van, ott nem fogy el a bor, az ünnepnek a hozzávalója. azt látjuk, hogy Jézus betartja a korabeli vallási ünnepeknek a szokásait, és ezt komolyan veszi. Ha nagy a torzulás, más templomtisztítás története, akkor azért oda csapott, de az is az ünnep tisztasága miatt történt. És aztán nagy ünnepléseket nem látunk Jézus életében, de ott, ahol ő megjelent és gyógyított, vagy rendbehozott életeket, bűnöket bocsátott meg, vagy feltámasztott embereket, ugye három ilyenről olvasunk az evangéliumokban, ott a jelenléte ünneppé vált.
Mit tehet az, akinek nincsen közössége, nincsen családja, vagy már, vagy még?
Nekünk nagyon nagy a felelősségünk azért, hogy emberek ne érezzék magukat magányosan. Erre a gyülekezetnek ezerféle technikája lehet. De aki így marad és így él, az is végig gondolhatja azt, hogy mennyi minden kísérte végig az életén, hogy hány emberért lehet hálás, vagy kik voltak azok, akik neki sokat köszönhettek, mert tőle kaptak valamit, és egy olyan szál köti velük össze, amitől nincsenek egyedül. Azt élhetjük meg, hogy az Úristen nem hagy minket magunkra, és hogyha használjuk azt a világhálót, amit hát nem ma találtak ki, hanem évezredek óta működik az imádságnak a világhálója, akkor ebbe bele lehet kapcsolódni. Úgy is, hogy az ember tud ilyenkor imádkozni másokért, meg tudja azt is, hogy mások is imádkoznak, lehet, hogy név nélkül, csak ennyit, hogy a magányosokért. Itt mind a két oldalnak mozdulni kell, és bárcsak ez ne ilyen ünnepi kampányszerű valami lenne, hanem ez a hozzáállás, ez megmaradna a kevésbé ünnepi pillanatokban is.
Mit jelent, ha meg lehet egyszerűen magyarázni itt a hallgatóknak az ünnepkör, illetve ezen belül, hogy a protestáns egyházaknál létezik egy ünneptelen fél évünk?
Az izgalmas az, hogy az első keresztények számára az igazi nagy esemény, amin állt vagy bukik minden, az Jézus feltámadása. Éppen ezért volt fontos az első keresztények számára ezt a páratlan élményt megélni hétről hétre minden vasárnap. Ma is minden vasárnap, legyen az nagy ünnep, legyen az kis ünnep, legyen az ünneptelen időszak, minden vasárnap egy kis húsvét. És az egész keresztény ünnepkör az életről szól, és hát ha az Isten emberré lett, akkor Jézus életéről szól, akkor természetesen, ha a haláláról és feltámadásáról beszélünk húsvétáján, akkor hát a születéséről is kell beszélni. Igen, ám, de amikor megtörtént ez a csoda, hogy Jézus élete túlmutatott a normál emberi életen, akkor kiderült, hogy ő köré csoportosulnak emberek, és ezek az emberek átélik azt, hogy ez a közösség valami egész különleges, akkor bejön pünkösd ünnepe, és megszületik az egyház, és hát minden ünnepnek kialakul a rákészülés időszaka, karácsony előtt az advent, húsvét előtt a böjt, és persze minden ünnepet le kell csengetni, karácsony után ott még a vízkereszti időben van mit tárgyalni karácsonyról, húsvét után még van 50 napunk arra, hogy kitárgyaljuk, hogy mi minden történt húsvét után, és hát az ünneptelen fél év meg az egyház számára bontja ki mindazt, amit az evangéliumban olvasunk, és minden vasárnap valami újabb titok kiderül abból, hogy mit jelent az Isten szeretet, az evangélium. Az egyház itt szépen lassan így berendezte az egész évet. Ez úgy tűnik, hogyha mindig ugyanoda visszatérnénk, ugye én már az hetedik X-hez közeledem, és akkor az ember ennyi idő óta minden évben karácsonyt, és egyre inkább azt látja az ember, hogy miközben körbe-körbe mindig ugyanoda visszatér évről évre, ha oldalról nézem, olyan, mint egy spirál, ez megy előre. És egyszer csak eljutunk oda, ahol már nem lesz egyházi év, hanem majd reménységünk szerint szintről szélre látunk, és akkor ott már csak ünnepelni fogunk, mert Isten így írja a jelenések könyve, ott lakik az emberek között. Nincs az, ami megkeserít bennünket, se gyász, se fájdalom, se betegség, és ez a találkozás kiteljesedik egy együttlétbe.
Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunk mai vendége Háfenser Károly evangélikus lelkész, egyházunk istentiszteleti életének elméleti és gyakorlati teológiai megalapozásában, valamint az egyház üzenetének a társadalom felé való közvetítésében végzett kiemelkedő munkájáért Károly Gáspár díjban részesült 2024-ben. Arról beszélgettünk, hogy hol van a helye az ünnepnek, ünneplésnek, emberi életünkben, úgy, ahogy Isten azt eltervezte számunkra. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió interjúi meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt. Valamint megtalálhatóak a Spotify-on, a Lélek Hangoló podcastban. Üzeneteiket, leveleiket örömmel fogadjuk, e-mailjeiket az evmis@lutheran.hu címre várjuk, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Hallgatóinknak Isten áldását és további jó rádiózást kívánunk, szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Kedves hallgatóink,